Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése és megy az újság Pozsonyba a nyomdába.
Általában interjú kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér.
Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek.
És publicisztikák, nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől.
A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre.
De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet.
Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. Havi nézettségünk már átlépt az 1 milliót.
Most épp a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti 6 adással jelentkezünk.
Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot.
Üdvözleten flaszterezni fogunk méghozzá Ónodi Molnár Dórával, akit nagyon rég láttunk, úgyhogy örülünk neki, hogy újra.
Köszönöm a meghívást.
És Albert Enikővel.
Igen, köszönöm.
Akit szintén rég láttunk, de én látok többször, úgyhogy ezért. De ugyanúgy örülünk. Neked is.
Okay, jó,
nem jövök ki jól. Szóval itt az Új Magyar Hang, Litkai Gergelyel van nagy interjúnk, aztán Ungár Péterrel is beszélgettünk. A lakhatási problémákról van szó, mert hogy nagyon fennmaradtak az ingatlanárak. Már azért most csúszkálnak vissza, egyszerűen nincs vevő, viszont a kamatok már meg.
Árak, ami a megvásárlás.
Hát az ingatlan ára.
A bérleti díjak meg mennek fölfele, csak azért kérdezem.
Igen, igen, de most már ott is van egyfajta tetőzés, mert olyan elképesztően drága lett, hogy megép, tehát hogy agyrém tényleg a nem tudom, többi településen, hogy van, mondjuk Egerben is nagyon magasak, majdnem budapestiek az árak, de hogy Budapesten normális albérlet, az gyakorlatilag tényleg megfizethetetlen. No! Még valami. De hol van? Ja, itt van az új kiadvány, na, tessék, le is van fóliázva, gyárilag, nem bízzuk a véletlenre, ugye, meg a nyomda se. Ez a Nernia krónikája, ez most a legújabb Magyar Hang kiadvány. Azt kell tudni erről a könyvről, hogy az van ráírva, hogy parodisztikus kalandkönyv, és ilyen pici kis fejezetek vannak, a NER hétköznapjaiból, és ilyen döntési lehetőség van, aki játszott ilyesmi társasjátékot, vagy közösségi játékot, azt tudja, hogy működik, akinek megpróbálom elmondani, és akkor a végén vannak ilyen lehetőségek, mit tudom én, van egy rész, amiben Rogán Antal megbízna téged azzal, hogy készíts egy propaganda kiadványt havi 5 millió forintos fizetésért, és akkor te döntési lehetőséged az, hogy elvállalod, és arccal a kassza felé, vagy nem vállalod el, és kiteszed magad annak, hogy karaktergyilkosság áldozata leszel, vagy öngyilkos leszel, nem tudom, pár, és akkor amelyiket választod, az megmondja, az a, hogy melyik következő fejezetre menj tovább. És akkor ez így szépen összefonódik a dolog. Én kaptam egy fóliázatlan példányt, mert nagyon friss, még csak egy pár darab van belőle, és kipróbáltam.
És?
Hát azt mondta a Lukács Csaba, szerkesztő, vagy kiadó igazgatónk, hogy ez szerint a világrekord, mert a harmadik lépésbe véget ért a sztori.
Hát, nem vállaltad a megbízásokat?
Hát ezt sem, jó, akkor mennyi, de szerintem ez harmadik, itt a vége.
Ez tök jó amúgy, mert ez
gondolom, jó vagy
80-as éveknek a népszerű könyvkiadványa volt, emlékeztek rá? Tehát akkor volt ez virágkorát élte, vagy nem tudom, akkor volt a legnépszerűbb, így még nem volt sehol számítógép, meg nem tudom, és akkor nyakra főre játszotta mindenki ezeket a, nem tudom, hogy ez most is van-e, de minden esetre...
De már nem annyira
divatos értelem. Nem csak a könyvre bít vissza minket, ugye a pártállamba, hanem
maga a NER is.
Igen, maga a NER is.
Szóval NER-nél a krónikái, szerintem lassan már érdemes keresni a könyvesboltokban, nagyon szórakoztató. Mondjuk, ha én megvettem volna, akkor most kicsit ideges lennék, nem? Tehát, hogy 5000 forint, 5000 forint és 15 másodperc alatt vége van az egész.
Lehet, hogy újra próbálkozhatsz, nem? Újra és újra. Vagy ezt többen kell játszani? Vagy ez
sőt,
hogy
néz ki? Megtanít NER szerint élni. Lehet, hogy ez egy ilyen tréning könyv.
Tényleg, de hülye vagyok. Ez a lényeg, igen. Addig kell csinálni, amíg...
Most még nem vagy kompatibilis, de még egy pár szor
már nem vagy kompatibilis, ezért a
mutatját adjuk. És jössz, lehet, hogy olyan jól megy, hogy rájössz, hogy van ennek jövője a te szempontodból.
Hát én nem ilyen híreket hallok a NER felől személy kapcsolatban, de na, népszámlálás, ugye nyilvánosságra hozták az első adatokat valamelyes értelmezéssel is. Én elkezdtem egy kicsit részletesebben böngészni a számokat, és a fenntartással fogadja most már az ember a KSH-ból érkező bármilyen információ, de mindegy, higgyük el, hogy ami ott van, próbáljuk meg elhinni. Ez egészen tartott ez a kis naív állapotom addig, amíg el nem jutottam oda, hogy a magyarországi cigányságnak a létszáma, amivel az történt, hogy 115 ezer fővel csökkent 10 év alatt. És most nem az a lényeg, hogy cigányság, hanem hogy ez nettó képtelenség. Na most, hogyha egy ekkora nettó képtelenség szerepel, az egy enyhén megkérdőjelzi az összes többi adatot is, és a kötött fogásban is beszélgettünk erről, és hogy pont azon agyaltunk, hogy valószínűleg az egész úgy, ahogy van manipulált, gyanús, ja, majd elmondjátok, hogy nem, és hogyha ezek már a manipulált adatok, de nem azt mondom, hogy csalnak, hazudnak, csak hát a statisztikát azt lehet ugye ügyesen úgy forgatni, hogy abból is mi jöjjön ki, ami... De még így is nagyon szomorú képet fest az országról ez az adatsor, mert ez egy előregedő társadalom, betegeskedő társadalom, elmagányosodó társadalom.
Minden, ami kell a NER-nek.
Hát, igen, hát ezzel körülbelül az ideológiai bázisát veszti el, hogyha ez kijön, és ezt az ember kiolvassa, ami ebből kiolvasható, akár hogyha arra gondolunk, hogy a vallásossággal, az egyházhoz kapcsolódással kapcsolatban miket állít. Tehát, hogyha ez még a kozmetikázott valóság, akkor mi lehet a tényleges valóság?
Mert
nem tudom, hogy Erdő Péter köcsén például ezért mit
kapott. Milyen képet mutat a KSH az egyházban?
Hát ugye... Arról van szó, hogy az elmúlt mennyi és 20 év alatt a római katolikusok például a számuk megfeleződött, és 40% nem volt hajlandó válaszolni az ezzel kapcsolatos kérdésre, tehát a vallásossággal kapcsolatban, amit ugye most sokan próbálnak elemezni, és nyilván az egyháznak is ez egy nagy feladat, hát nem tudom, hogy el fogja ezt végezni, mert ugye az első közlemények azt mutatják, hogy ők ezt a nemzetközi tendenciák és a generációváltás, és nem tudom, külső körülmények javára vagy számlájára írják, de azért egyértelmű, hogy ebbe dőlt a pénz éveken, évtizedeken, hát legalábbis egy évtizede, kérték a támogatást cserébe, és közben az emberek távolodnak el, és nekem úgy tűnik, hogy egyszerűen elegük van ebből a politikai kereszténységből, tehát hogy már így válaszolni sem akarnak, mert tudják, hogy ezt úgyis a regnáló kormány fogja felhasználni saját propaganda céljaira. Úgyhogy én például ebben a nem válaszolók nagy arányában ezt látom, hogy az embereknek teljesen elegük van ebből.
Én még emellé látok egy másik jelenséget is, az általános bizalomhiányt az intézményekkel szemben. Amikor jön egy ilyen megkeresés, ki kell tölteni, beszélni kell szenzitív dolgokról, szerintem majdnem minden szenzitív kérdésnél csökkent a választadóknak az aránya, a 2011-eshez képest a zsidó felekezethez tartozók száma is nagyon csökkent. Benne lehet az is, hogy valóban csökkent a vallásosok aránya, de én tényleg nem tudnám ebből a számból megmondani, hogy ez most egy tényleges csökkenés, tehát egy bizalomvesztés az egyház felé, vagy ki akar a KSH-nak, meg a magyar államnak, meg egyáltalán egy olyan országban, ahol olyan vezetők ülnek, akik megfigyelik a civileket, ugye kémszoftver telepítenek az újságírók telefonjára, meg az ellenzéki, tehát hogy ki. Tehát hogy azért van az Orbán rendszer átláthatatlanságában, a nem kommunikációban, a társadalmi egyeztetések folyamatos útbavágásával egy olyan következmény, ami hát ugye az állampolgárokat is bezárja. És azokról a dolgokról, amik kényesebbek, arról nem szívesen beszélnek, hogy ez nem szól szám, nem fáj fejem. A Róma ügyre annyit még szeretnék mondani, hogy azt is az általános bizalomvesztésen kívül, meg a KSH, tehát az, hogy nem tudom, hogy a módszertan, meg a adat, tehát én nem erre gondolok, hogy itt valami sumákolás van, hanem arra gondolok, hogy a Róma adatok mindig is egy nagyon problémás történet volt, mert hogy nagyon sok Róma szenved tényleges rasszista viselkedéstől, intézményi rasszizmustól, településen belüli rasszizmustól, tehát hogy ez egy létező probléma Magyarországon, és sokan szeretik ezért eltitkolni, vagy lehetőleg legkevésbé beszélni a származásukról. Ezért 2011-ben, tehát az előző népszámlálásnál Setét Jenő, polgárjogi aktivista, aki sajnos nem régiben hunyt el, egy hatalmas kampányt csinált, járta az országot. Tehát az, hogy a 2011-es kampányban azt láttad, hogy egész sokan vallották magukat romának, az annak volt köszönhető, hogy egy civil jogi aktivista fáradhatatlanul járta és építette a közösséget, és elmondta, hogy emberek, akik romának tartjátok magatokat, a népszámlálásnál írjátok be, valljátok romának magatokat, mert akkor fognak látszódni azok az emberi jogi jogsértések, amikre lehet célzott programokat, pert, bármit indítani, mert akkor fog kirajzolódni, hogyha látszódik egy-egy intézményen vagy településen belül, hogy ott hopp, van egy utca, nincs csatorna, és ott valahogy mindig csak a romák lakják azt az utcát. Akkor az látszik, hogy az nem csak egy szegénységi szegregáció, hanem ott az emberek az alapján vannak megkülönböztetve, hogy romák vagy nem romák. Szóval, hogy ezek a problémák jobban látszódjanak, mert egyébként a problémák úgyis ott vannak, tehát ha nem vallják magukat romának, akkor is szenvednek a problémától, úgy viszont könnyebb föllépni ellene. És emiatt ez tényleg egy elég jelentős kampány volt, azóta se sose szólította meg senki úgy a roma közösségeket, mint sötétjelű, úgyhogy emiatt is nagyon hiányzik a magyar közéletben.
Igen, csak így akkor kenyhetjük a hajunkra az egész statisztikai adatsort. Reihert János mondott még egy érdekeset, ugye ő neki ez a területe. Most készül is egy ilyen a Magyar Hanggal együtt egy ilyen komolyabb elemzésre, ami egy héten belül fog minden igaz elkészülni, hogy kétféle identitást lehetett megadni, tehát elsősorban megadhatta azt, hogy te magyar, vagy másodszorban cigány, vagy fordítva cigány, de magyarnak is magyarnak tartod magad.
És nekem egy teljes konfuzitás, mert a magyarországi romák magyarok.
De ezt ők eldöntik, hogy ők mit tartanak. De szerintem ez teljesen rendben van, hogy én azt mondom, hogy az én, nekem nincs meg zűrzavaros identitásom van minden téren, nem csak politikailag, hanem származásilag is, de hogy ha én valami nagyon, vagy kisebbséghez tartoznék, akkor miért nem mondhatnám azt, hogy nekem elsősorban az én kisebbségi létem fontosabb, és azt teszem első helyre, de ezt magyarként élem meg. Tehát, hogy ezzel nincs gond, csak hogy a János azt mondta, hogy ebből a kettős identitást vizsgáló adatsorból a második rész az teljesen eltűnt. Mm-hmm. Azt nincs. Ettől kezdve nem tudod, mert nem tudod megmondani, hogy hányan mondták azt, hogy én magyar örmény vagyok, vagy én magyar cigány vagyok, vagy cigány vagyok, vagy cigány örmény. Tehát, hogy
na, amit összekeveredtem. Amire én azt mondom, hogy szerintem nem helyes, amikor bizonyos diskurzusokban úgy beszélünk két magyar állampolgárról, hogy az egyik roma, a másik, az egyik roma, a másik magyar. És ez a csomó közösségben, egyébként ez a széljobbról érkezett ez a narratíva, hogy vannak a magyarok, meg vannak a romák, az külön világ, tehát hogy ez egy ország, több száz éve itt vannak.
De értem, hanem itt mindenki eldönthette ezt.
Szabadságharcban részt vettek, szerintem sok mindenben, 56-ban, tehát hogy ott küzdöttek ők is a kommunista
diktatúrában.
Csak hogy... azt akarom mondani, hogy na mindegy, szóval érted.
Nagyon szép volt, lelkesítő, csak hogy igen, tehát hogy ennyi, hogy mindenki így a saját identitását egy picit tudta úgymond finom hangolni, de aztán de ennek az a sem. Finom hangoló része az bent van a
vesben. Hova tegyük az eredményt, ugye? Hát, tehát akkor mit érünk az egésszel igazából, vagy melyik részére bízhatjuk magunkat, hogy oké, akkor ez tényleg a jelenlegi állapotot, vagy a tavalyi állapotot mutatja. Tehát,
innentől mi marad? Az életkor, hát ott oké, akkor az nagyjából valószínűleg működhet.
A nagy sor.
Igen, igen. Hát nagyon.
A 10 év alatt menjen tűntek el ebből az országból.
Sőt, még egyébként, hogyha arról beszélünk, hogy milyen kevesen vallásosak már, vagy milyen sokan kiábrándultak a keresztény felekezetekből, ugye még ott is fölmerül, hogy talán még ez sem a valós adat, hanem még ennél is rosszabb a helyzet. Tehát ezek után, hogy felmerülnek kétségek, tényleg nem tudhatod, hogy mi az, amit...
És erre mondtuk azt, hogy, meg erre mondom én is azt, hogy ha ez egy akár szándékosan, akár nem, mit tudom én, de mégis manipulált adatsor, és az is ennyire sötét képet fest a magyar társadalom jelenéről, és ugye ez a jövőt is jelenti, akkor hát finoman fogalmazva szarban vagyunk. Tehát ugye 2011 óta 2 évvel nőtt az átlag életkor, amikor emlékszem,
41-ről 43-ra valahogy így, talán igen.
Az egy nagyon komoly előregedés, de ezt látjuk is, hogy megnézi az ember a magyar társadalom korfáját, akkor rettenetesen egészségtelen képet rajzol ki. Hát, és igen, akkor
siker,
hol van a jövő?
Siker, miközben ugye most volt a nem régiben ez a demográfiai csúcs, ahol hát újfent, tehát évről évre ez nagyon hangsúlyos, hogy a magyar kormánynak ez ilyen elképesztően fontos dolog, hogy ezen a trenden fordítson, és
igen, megy. Hát egy ilyen beszéden például a miniszterelnöknek mégis sikerült olyan adatokat hoznia, nem tudom, hogy honnan hozta, amik csupa pozitív előrehaladásról számolnak be, tehát, hogy már nem tudom pontosan milyen adatokat mondott, de nyilván olyanokat, ami azt mutatja, hogy hát Magyarországon a demográfia jó úton halad, és egyre mindig több gyerek szül. Igen, tehát ez a statisztika ilyen, hogy...
Termékenységi arányszám egy ilyen dolog, tehát, hogy az...
Abban Európában nem állunk olyan rosszul.
Annyira rosszul, igen.
Tehát, hogy
tehát akkor meg lehet találni, mindenki megtalálja benne, amit
szerint. De a vége az az, hogy nagyon-nagyon csökken.
Igen, tehát hogy több
magyar
mint 300
lakosság száma, és az is tény, hogy lehetne rajta többet dolgozni, hogy ez ne így legyen. Egyébként azt hiszem, egyszer már beszéltünk ebben a műsorban erről, de szóba került már ez a demográfia.
Az is KSH volt, amikor előrevetítették a jelenlegi trendeket, és abból jött ki az, hogy a pesszimista változat szerint már csak valami 7, nem tudom hány millióan leszünk 2000 valahányban, már fejtettem.
Szóval lehetne a demográfia nem csak a születési oldalra nézegetni, hanem a túloldalra is, az előregedésre, hogy az öregség az minőségi legyen, egészségben töltsék az emberek, ne halljanak meg idő előtt. Ehhez képest azt látjuk, hogy az ország fejlettségéhez képest iszonyúan hamar meghalnak az emberek. Ebben a statisztikában, ebben a népszámlálási statisztikában engem teljesen lesokkolt, hogy 1,7 millió ember vallotta azt, hogy krónikus beteg. Tértek? Nem nem az, hogy megfáztál, vagy van egy kis kibicsaklott a lábad, és meg kell műteni, hanem küszködik egy olyan betegség, ami folyamatosan gyengíti, és előrevetíti azt, hogy baj lesz, és idő előtt hal meg.
Egyébként...
Ezzel kéne foglalkozni
valami
módon.
Szerintem is.
Mert egyébként ez... Tehát nagyon érdekes módon ez hatna a szülési kedvre is, mert ha a nők, a férfiak, a családok azt éreznék, hogy van egy biztonságos egészségügy, az abszolút hat.
Egyrészt az egészségügy is, másrészt meg a jövőkép szempontjából is hatna. Én is azt gondolom, hogy te mondasz, hogy azt nem tudom, hogy mert a világtrend is olyan, amilyen. Tehát, hogy nem tudom, hogy ezzel a születésszámmal lehet-e valamit kezdeni. Hogy
hát van, ahol tudnak, azért valljuk be, tehát mondjuk a skandináv országokban.
Hát jó, de annak is vannak mindenféle összetevői, mert hogy a bevándorlók és...
Meg igen, hogy... trollok majd megszállják.
Na, de, hogy biztos, hogy valamit lehetne kezdeni, vagy valamennyit lehet kezdeni vele, de talán nem annyit, mint hogy minőségivé tenni az időskor életet, és meghosszabbítani. Mert akkor nem kéne lezárulni a 61-2 évesen nem csak hogy egy munka pályafutásnak, hanem adott esetben az életnek is. És akkor még ott lenne benne 10-15 év, és én azt néztem, mikor Skandináviában jártam, hogy meg aztán ott beszélgettem emberkékkel, magyarokkal is, akik kint élnek, hogy ott a nyugdíj korhatár elérése, az nem valaminek a vége, mint Magyarországon, na kész, vége, felveszem az otthonkát, meg a tudom én, szénhordó nadrágot, az innentől kezdve baromi semmi dolgom a világban, szarú vagyok, hanem valami másnak, újnak a kezdete, sokszor még valami jobbnak is, mint ami addig történt, mert most lesz időm, és van rá pénzem, hogy utazzak, igen, hogy ezt, azt, amaszt megcsináljam, és ha az emberek így élik meg az időskorukat, akkor egyrészt nem halnak meg már életükben, úgymond, másrészt meg aktívak maradnak, tevékenykednek, nem csak az, hogy rá lehet bízni egy héten egyszer az unokákat, hanem közösségi munkába vesznek részt. Tehát annyi minden, és ott lehetne javítani a társadalom ezért állapotán, vagy egészségén, de hát lópikul nem történt. Ebben az ügyben aztán végképp nem történik.
Igen, ugye nem néhány hónappal ezelőtt foglalkoztunk itt pont alapban az idős gondozás és a szociális ellátás helyzetével, és lesújtó a kép. Tehát az állam körülbelül teljesen kivonult az idős ellátásból, az idős gondozásból, és teljesen a magánszolgáltatókra, és a fekete gazdaságra hagyta az egészet. Tehát aki nem tudja megfizetni azt, hogy valaki feketén naponta jön, és mondjuk az idős távol lakó nagymamát gondozza, vagy nem tud fizetni egy magánotthont, ahova el lehet őt helyezni, akkor körülbelül magukra vannak hagyatva.
Hát és magukra is vannak hagyatva.
És nagyon sok ember így él így, tehát családok bizonytalanságban.
Dolgozik napi 8-10 órát a munkahelyén, hogy még utána hazamegy és gondozza az idős családtagját, és ugye...
Igen, és közben gyerekei van,
pontosan. Családja. Tehát van egy ilyen szendvics generáció, igen. Azt hiszem így hívja a szociológia, amíg nem repül ki a gyerek, és már ott az idős szülő,
és beszorul a kettőket. Na, amikor azt előrli az ember.
Igen, és rengetegen panaszkodnak erre, és nem látják a kiutat, és ugye nincs arra nagyon sok pénz, nagyon sok embernek, hogy tényleg magánban valakit megbíznak, vagy egy luxus otthonban, de nem igen. Is egy luxus otthonban, hanem egy önkormányzatiban, mert minden iszonyúan telített, tehát olyan várólisták vannak, hogy hamarabb meghal a rokon, mint ahogy bekerülne oda.
Az idősekkel kapcsolatban volt valami, az eszembe is emlék, mert na minden, majd visszajön, ha minden
hát
igaz.
Hát nem egy vonzó az időskor Magyarországon.
Hát amúgy se az, én most már tudom, de hogy... tökélek. De hogy... ja igen, na, hogy... De ezt, basszus, ez a cinikus állam, ezt még törvénybe is öntötte, nem?
Ja igen, hogy mert most már...
Hát, hova rakta magát a sorrendet? Mindenki ellenes az állam.
Mindenki mögé.
Igen.
Hogyha esetleg még valaki...
Ha már bottal se piszkálja senki a földön feküdt, akkor talán igen, az állam
igen.
valamit is. De ez nekem egy hatalmas rejtély egyébként, hogy tudom a propaganda ereje, meg minden, és a ilyen problémák, néha valóságos problémák, az állandó küzdelem és az állandó harc valami ellen, hogy ez nyilván elviszi a fókuszt, a közéleti, a politikai fókuszát egy állampolgárnak, de hogy az tényleg nem tűnik fel itt több millió embernek, hogy az állam nagyon sok helyről gyakorlatilag elpárolgott.
És egyébként az természetesen meg egy hazug ígéret maradt, hogyha már mindenki kiesett, és senki nem foglalkozik valakivel, és már bottal se piszkálja meg az életet, akkor majd az állam oda megy, mert nem megy oda, hanem hagyja meghalni. Ahogy ezt most volt egy nagyon-nagyon sokkoló riportműsor az egyik kereskedelmi adón arról, hogy egy férfit, hogy lényegben éhen halt, 25 ezer forintot kapott segélyként, és negyedévenként 6 ezer forintot az önkormányzattól, és krónikus betegségét senki nem kezelte, és belehalt ebbe az élethelyzetbe. Igen, szóval az állam nincs ott sehol.
És hogyha esetleg civilek próbálnának, akkor tehát az a bélyeg, hogy civil, az már konkrétan egy stigma, tehát a civileket sem támogatják, főleg, hogyha úgy látják, hogy ez a balos, lipsi, nem tudom mihez köthető, akkor ott sincs semmiféle támogatás. Ugye gondoljunk csak Iványi Gábornak az egyházára és a missziójára, amit szintén most már az állam nem támogat. Tehát, hogyha valaki ellene, vagy nem áll be a sorba, akkor ez jár neki.
Vagy amikor a keleti pályaudvarra érkező ukrán menekülteket eleinte a civil szervezetek látták el.
Igen.
Rájött az állam, hogy ez így nem mutat jól, és gyorsan felvonult a határon is, már nem tudom, 3-4 nap után, mert Orbán Viktor körözött ott a helikopterre, nem tudom, közben számogatott-e pénzt.
Aztán eltelt egy kis idő, míg felállították a csarnokot.
Aha, és akkor gyorsan, nehogy már. Na, ezzel menjünk is át. A népszámlással fog még biztos foglalkozni, mert meg lesz nekünk az a Rejhért János féle mélyebb értelmező cikkünk, anyagunk, akkor biztos, hogy vissza fogunk térni, mert szerintem ez egy nagyon érdekes, bár nem tudom, hogy tudunk kezdeni, de majd kiderül, majd János segít. Na, ha már civilek, akkor itt van ez a jó kis ügynök média törvény. Hát amikor így valamit belengetnek és nagyon szarul hangzik, az mindig meg szokott valósulni, ugye? Úgyhogy itt nekem nincs kétségem, hogy valami rettenetesen primitív, azt tudja, hogy valami nagyon gonosz, mert a NER-nek van ez a propaganda építkezése, hogy először csak ilyen kicsit a NER szélén lévő emberek így bedobják a gondolatot, és akkor még a NER-be is így, jaj, hát azért nem. De aztán szépen elkezd így szivárogni, akkor már ő is azt mondja, hogy végül is egyre közelebb jutunk a maghoz, és ott az utolsó előtt periódus az mindig az, amikor már a Fidesz politikusai kezdik el mondogatni, hogy és most Kocsis Márti megtette, hogy milyen törvény készül, aztán puff, megkapjuk majd valamelyik nap 23.59-kor be lesz terjesztve, ugye, egy valami saláta törvényen belül, nehogy egyből kiszúrjuk. És most meg is jelent a 21. századi intézetnek egy kiadványa, amit hát tulajdonképpen erről szól, hogy ilyen vizék ábrák vannak benne, hogy hogy gurul a dollár ide-oda Gulyás Márton 444. Azzal rögtem, hogy a szerencsétlen RTL-t is belerakták a felsorolásba, mert hogy az is külföldön, mint hogyha nem
a kereskedelmi televíziózás kezdetétől lennének itt, hanem most valahogy így létrejött volna, de mondjuk ez mindegy, ez csak egy kis apró szépségpöty. És nekem ez a 21. századi intézetes kiadvány, a Kocsis Máté féle vázlata ennek a elképzelésnek, és az a hangulat, amit ugye megalapozásnak teremtett a Fidesz meg a NER nyilvánossága, az újságíróként, meg hát a nyilvánosság szereplőjeként, ez rémisztő, de tényleg.
És egyébként még ahogy mondod, hogy időnként elkezdenek így elhinteni dolgokat, és egy témát így belengetni először, és érdekes módon ugye ezek gyakran választáshoz kapcsolódnak, mert ahogy közeledik a választás, és egyre durvul a hangnem, és egyre inkább olyan témákat kell behozni, ami eléri azokat is, akik esetleg bizonytalanok, vagy azok, akik apolitikusak, és úgy gondolja a Fidesz, hogy másképp nem tudná őket megszólítani, csak úgy, hogyha nagyon durva és nagyon kemény jelszavakat, akár ezt a törvénytervezetet, vagy egyáltalán olyan témát vetnek be, ami őket már tényleg eléri, tehát úgy érzik, hogy tényleg oda kell menni, mert aztán ugye jönnek a migránsok, tényleg szavazni kell, pedig hát őt nem érdekelte volna az egész, de hát a fiainkat elviszik katonának, tehát ilyenkor szoktak ráerősíteni, és egyre durvább hangnemet megütni, és egyébként, ahogy Kocsis Máté említette is, ugye az EP, közelgő EP választás kapcsán, hát meg is van az egyik téma, hogy miért nagyon fontos, hogy elmenjünk szavazni, mert hát a szuverenitásunk veszélyben van. Igen.
Ugye valami olyasmi itt a mondás, hogy Magyarország gazdasága és szuverenitása támadás alatt áll. Már maga ez az 50, ilyen recsegő 50-es évekbeli rádió.
Szuverenitás dolog, ez full hazugság, természetesen igen. Szó nincs.
De még a gazdasági szuverenitásunk is mindig is volt, és most pláne az.
Ami mögött van, az Orbán Viktor féle ilyen áldemokráciákban kiemelt szempont az, hogy az ellenzék kontrollálva legyen. Na most ez sikerült már, az ellenzék kontrollálva van, azok ténykednek benne, és úgy, ahogy ezt a főhatalom Orbán Viktor engedélyezi nekik. Azt a teretbe is járják, el vannak azon a játszótéren. Egy dolog felé kisebb volt a kontroll gyakorlásnak a sikeressége, a civilek és a média. A médiának van egy független része, valamelyes független része, meg van a civileknek is egy aktív, független része. Ezt nem sikerült eddig kontrollálni, most ezt is megpróbálják ez alapján, a törvény alapján ezt megtenni. Jó arra is ez a sztori túl a kontrolláláson kívül, hogy el lehessen terelni a szót a nagyon súlyos megélhetési válságtól.
Ami nyilvánvalóan hőbörgés lesz, hát más lehetne, muszáj védekezni.
Egyszerűen kezdeni még ezt a nagyon monolit fideszes szavazói tömböt is lefognak. Már most látszik, hogy olvadozik. Nem szívja föl az ellenzék, de az most egy másik kérdés, de azt azért az Orbán érzi, hogy azért eléggé begyűrűznek
az anyagi kár jelentős.
Az anyagi nehézségek. És akkor erre tök jó, hogy van egy ilyen dolog, lehet most éppen hibáztatni a civileket, meg az újságírókat, miközben ez az egész külföldi finanszírozási dolog, amiben van igazság, tehát vannak civil szervezetek, amelyek nem is tudnának működni, hogyha nem kapnának külföldről finanszírozást, ugyanakkor ezeknek a civileknek egy csomó mindent köszönhetünk, föltárnak ügyeket, egyébként transzparens, majd akiket állandóan támadnak azoknak, ha az ember fölmegy a honlapjára, azt látja, hogy ott van feketén-fehéren, ezt nem kell kikukázni, nem kell a 21. század intézetnek olyan baromi nagy tényfeltáró munkát ebbe fecölni, mert ott van a honlapon, tehát nem titkolják el, ellentétben például a megafonos csapattal, ugye
meg
a CÖF, ahol egyébként pereskedni kell, ők nem mondják meg, hogy kitől kapják azt a temérdek lóvét, amit egyébként látunk működésben, mert valami elképesztő, hogy mindig szembe jön valami fizetett hirdetés formájában Kötter Tamás. Na minden esetre, és még egy dolgot szeretnék hozzátenni, a kettős mércétől így hányok. Tehát hogy van az, hogy Magyarországon ezt problémának látják, de saját magukra nézve, amikor például Szlovéniában kell médiát vásárolni, vagy Szlovákiában, Romániában szervezeteket, civileket, olyan civileket támogatni, akik jelentősen benne vannak a román és a szlovák belpolitikában, ott, hogyha egy ilyen törvény születne, mondjuk Romániában, akkor mit szólna a nagy magyar szuverenitás védő Orbán Viktor?
Na, azt még nem tudjuk, hogy mi lesz, hogy lehet, hogy csak egy fecnit kap a illető szerkesztőség, vagy szervezet, vagy valami komolyan, vagy nem tudom.
Én már kiírtam magamra, amikor indultam egy futóversenyen egy újságíró társammal, az volt a nevünk csapatban, hogy Soros ügynökei.
Úgyhogy... Na, ezt kapod a magad, itt a nagyon okos kommentelő lesz, aki erre le fogja írni azt, amit le fog írni, már most üzenes, gratulálok neki, hogy ugye, olyan szervez, olyan, nem is azt mondjam.
Most nem.
Olyan, nyilvánosság, olyan szereplői vannak felsorolva ugyanebben a alapozó történetben, törvény alapozó történetben, hogy a 444, a Telex, az Átlátszó, a Direkt 36, aztán RTL valamiért.
Partizán.
A Partizán, jó, bocsánat, igen, Gulyás Marciék, most így a legnagyobbakat, azt hiszem, hogy ennyi, kb.
Mondjuk éppen most gurítottak egy hatalmasat a Partizánék, 21 ezer adófizető mondta azt, hogy ez az 1% jó helyen lesz a...
Ettől függetlenül tényleg jelentős támogatásban részesül. Egyébként... 444-ben is, és a Telexben is előfordul. Azért... Oké, csak mondom, hogy...
Csak hogy ezek nyílt pályázatok, tudom, de elindulhat bár.
Tudom, csak mondom, hogy és akkor valóban ott vannak ezek a úgymond külföldi pénzek, és ugye a Fidesz most azt mondja, hogy ez a Fidesz még nem, de a ezek az emberek, akik összehozták ezt a kiadványt a 21. századi intézetben, de hát Dani, majd beszélünk, és hogy nem, hogy ezek a szervezetek, ezek tulajdonképpen le van írva, hogy ezek Magyarország ellen dolgoznak. Tehát ha van egy a Fidesz által elképzelt magyar érdek, és ezek a szervezetek, szerkesztőségek azért kapják a támogatást, dollárt, ugye a gurró dollárt, hogy Magyarország ellen, a magyar érdek ellen dolgoznak, tulajdonképpen árulók. Na, és tényleg ez az alapozása a törvénynek is. Ezen gondolkodtam, hogy akkor most ezek után milyen törvény születhet ebből. Lehet, hogy tényleg csak annyi, hogy tudom, fel kell rakni, hogy ugye matricát a kiadványnak a szélére, vagy magára a honlapra, hogy Bérenc, itt tök mindegy, valami. Mert kiadjuk, hogy Bérenc
cseppet.
De az is ijesztő, de az akkor csak annyi, bocsánat, csak akkor csak annyi, hogy jön ez a kommunikáció, és mindenki felháborodik, azt pörög rajta fél évig az ország, addig se kell azzal foglalkozni, hogy éppen éjjel halnak. De mi van, ha nem, hanem hogyha itt tényleg valami hülyeséget, valami durvát találnak ki, hogy
megadóztatják, vagy valami.
Mert ugye arról volt szó, hogy ez nem csak a választási törvénynek a módosítását jelenti, hanem a BTK-t és a Gránit Szilárdságú alkotmánynak a módosítását is. Tehát azért ez lehet, hogy jól ki van találva, ugye látszik, mert márciusban Schmidt-Máriék ezen dolgoztak. Tehát, hogy lehet, hogy ez több ennél, és hogyha megnézed, hogyha egy kicsit keletre megyünk, ez klasszikusan a putyini modell, vagy a belorusz, vagy nem tudom, tehát azért ez ijesztő folyamatokat indít el, és aztán jönnek ugye a táboron belül a kemény mag, aki rákap erre a hangulatra, és azt fogja az zászlajára tűzni, hogy hú, tényleg itt vannak ezek a sorosista ügynökök, vagy most nem sorosista, hanem akármilyen, de olyanok, akik a magyar érdekek ellen dolgoznak, tehát
de figyelj, de
ez egy beláthatatlan folyamatot indíthat, szerintem nagyon veszélyes és ijesztő is egyben.
Két ijesztő része van, szerintem az egyik az adóztatás, tehát hogy
tehát, hogyha érkezik külföldi támogatás, akkor még 98%-et le kell adózni.
De lehet BTK-s oldala is.
Nem csak azért ragjaljunk rajta, mert most már én is nem
tudom. Adjunk
ezeket
nekik, úgy
van. Gyanúm, hogy nem kell, sajnos.
Kínosan ügyeltek, hogy, és emiatt én mindig tiltakozom is, amikor egyes ellenzéki szereplők vagy ilyen karakteresebb újságírói megszólalásukban lediktatúrázzák ezt a rendszert. Ez egyáltalán nem diktatúra, nem jön a fekete autó, nem ülnek börtönbe a véleményükért emberek. De necces, ebbe már látok egy olyan vonalat, hogy ebbe már be lehet építeni egy szabálysértési vonalat,
hogyha
téged külföldi ügynöknek bélyegeznek meg, akkor vagy fizetsz, vagy azért...
Jó, csak hogy ez ugye még egy törvény akar majd lenni, tehát ott azért meglehetősen, bár nagyon sokszor ilyen olyan gumitörvényeket alkotnak, hogy igazából bármi belefér és minden is, de mégiscsak valahogy le kell írni majd a törvényi szituációját az egésznek, vagy a jogi szituációját. Tehát, hogy szabálysértés, de mi? Azt csak próbálom kitalálni, vagy legalábbis elképzelni, hogy mi lehet ennek a szigorú verziója azon kívül, hogy plecsinit kapsz. Hogy mondjuk az a média termék, ahol politikai tartalom jelenik meg, annak az elérése, vagy korlátozható választások kampány idején, mit tudom én.
Ilyen is.
Még az elég húzós lenne. De nem tudom, csak agyalok, hogy mégis mi fog ebből kisülni, mert nagyon keménynek tűnnek most így.
Nem tudom, de ugye, hogyha visszagondolunk mondjuk néhány évvel ezelőtti eseményekre, és korábban azt nem is gondoltuk, hogy megtörténhet, és most már olyan dolgokat vezetnek be, és olyan dolgokról beszélünk, mintha ez a normalitás része lehetne, hogy ügynököknek bélyegeznek civil szervezeteket, újságírókat, akik egyébként nem tudnák magukat fenntartani, mert, és teljesen átlátható módon, ahogy írtad is, transzparensen működnek a külföldi forrásokból, és egyébként pedig ellehetetlenülnek, és akkor ezeknek a megbélyegzéséről beszélünk, tehát hogy milyen irányba haladunk. Tehát én emlékszem annak idején, mikor Brüsszelben belorusz újságíró kollégákkal dolgoztam, vagy egy ilyen gyakornoki programban együtt voltam, és amiket ők meséltek, hát az annyira abszurd volt, tehát az tényleg a diktatúrának a jéghideg lehelete, és így nem is gondoltam, hogy esetleg egyszer majd Magyarországon mi erről beszélünk, de amikor arról beszélhetünk, hogy az újságírókat megbélyegzik, hogy te egy ügynök vagy, és te Magyarország ellen dolgozol, és kinek az érdekében csinálod ezt. Tehát, hogy ez azért ijesztő, és ez nagyon sötét időket vetít előre szerintem.
Valószínűleg ezek a média...
És főleg, akkor már egy ilyen törvényünk, ugye a civil törvény, nagyon hasonló logikával, ugye ezt az Európai Bíróság uniós joggal ellentétesnek találta, és ugye elindult a köcek, tehát volt ennek egy folyamata, míg a bíróság végül kimondta, hogy nem. De egyébként nem is nagyon alkalmazták, úgy hatályban volt, de nem igazán történt azzal semmi, és most teljesen érthetetlen módon, amikor az uniós pénzekért kepeztünk, bár egyébként ez is egy ékes bizonyíték arra, hogy elengedték.
Igen.
Elengedték, érthetetlen.
De ugye mondták is, hogy
ez például egyébként így Magyarország szempontjából milyen egy döntése az országnak, az ország vezetőinek, hogy erről a pénzről lemondanak, de hogy mondjuk ez súlyosan sérti az uniós jogot, egyébként szerintem a magyar alkotmányt is,
de az meg fog oldódni.
Egy éjszaka kérdés, igen, hogy a bátorok.
Hát már semmi, Zsolt, egy álmatlan éjszakán, ugye 23.59-kor megnyomja megint az Entert. Most közben még agyaltam ezen, hogy például nem kaphatnak információt.
De ezt eddig se kaptunk, vagy ti kaptatunk?
Hát nem, de hogy most már ilyen hivatalos.
Szól a magyar hangnak.
Nem kaphatnak, nem adnak interjút, ilyen-olyan. Oké, de mondjuk minden, ami az államhoz tartozik, az így beblokkolódik ilyen szempontból. De még ez csak a felszín. Nem mehetsz be a kormány szóvivőire, minket most már mindegy, de egyébként...
Vagy a közhangulatra arra gondolsz például, tehát hogy azért ez milyen időket idéz, amikor egy bizonyos csoport vagy réteg meg van bélyegezve, és kevesebb értékűnek van bélyegezve, tehát hogy...
Magyar cég nem hirdethet ezekben az oldalakon például. Na, most már ez egész jó ötlet szerintem. Mert hogy...
Túl sok vesztenivalótok nincs, ugye?
Nekünk mégiscsak előfordulnak még, hát ha nem is jelentős részei a bevételeknek, bármik egy Telex vagy egy 4-4 nagyság oldalon, azért kézzel fogható, igen, de egyha... Tehát, hogy na, várjuk akkor nagy sok szeretettel, mi lesz a legújabb őrültség.
Köszönöm. Meg ebben az egész törvényben benne van ez, hogy teljesen összemossák magukat az országgal. Tehát az, hogyha egy újságíró kritikusan ír a kormányról, az nem Magyarországról szól, hanem az Schmidt Máriáról szól, Orbán Viktorról szól, Ujjás Gergelyről szól.
Ez de mindig ezt játszák. Hát igen. Orbán Viktor azért mindig ezt játszák. Nem bántsák a magyarokat, több tiszteletet a magyaroknak. A magyarokat támadják. Kutya nem.
Igen, ez volt az egyik érv, hogy ezeknek a bizonyos veszélyesnek minősített média felületeknek talán az 53%-a, vagy még több, a kormány negatív színben tüntette föl. Tehát ez... Nem a kormány, bocsánat, Magyarországot, vagy a kormány, nem tudom, de hogy ez Magyarországra nézve, ez veszélyes, tehát ez tarthatatlan így.
Mindenesetre a KSH is akkor ilyen áruló bagázs, mert elég csúnya képet festettek Magyarországról. Rettenetesen gáz, hogy ilyenekről kell beszélni, komolyan, tehát nem, tehát azt is így tűnik az Európai Unió egyik tagállamában 2023-ban is ilyen.
Szépen
száz évvel ezelőtti fos izékről, világokról kell beszélgetni, és nekem ebbe az a fájdalmas, hogy persze mi ezt megbeszéljük meg, de ez úgymond a másik oldalon, ez tökéletesen meg lesz értve. Előre látom a fideszes
ismerőségeket. Úgy föl lesz szergelve a hangulat, hogy egyszerűen üdvözlik, hogy tényleg ezt meg kellett volna csinálni.
Végre a mocskos média megkapja magáit meg a civilek. Ide. Jó, de Ágdani, majd hozzám kaját a böribe, csomó mindenre allergiás vagyok, átküldöm a listát.
Válasz kóser étkezést.
Én arra is allergiás vagyok. Én allergiám egy ilyen globálisan biztos, hogy tutira semmit ne tudjak enni. Benzin, hatóságjár, adóemelés, nem ellenkezünk Brüsszel, ezt írtam ide, nem tudom, az annyira érdekes ez?
Igen,
40 forinttal nő, hát érdekes lesz.
Azért az elég.
Fájdalmasan érdekes lesz. Ugye januártól 40 forinttal emelkedik az üzemanyagok literenkénti ára, mert hogy jövedéki adót kell emelnünk, valóban van egy ilyen uniós.
De nem ekkora.
De azt úgy számolták ki, hogy jó, nagy legyen. Igen, lehetett volna kevesebb is. Hát, minden esetre.
Nem Brüsszel kérte, hogy ekkora legyen.
Minden esetre most is szolid üzemanyag ára, hogy januártól rá fog pattani 40 forint, és közben az érdekes, hogy ugye Orbán Viktornak belengedte ezt a hatósági árazást már megint, hogy akkor most...
Ja, hát ez is nagyon sikeres volt a múltkori akció is.
A vége jó volt.
A vége is jó volt, meg az árfelhajtó hatása is nagyon jó volt. Általában is a hatósági áraknak árfelhajtó hatásuk van, ahogy egyébként Szmatolcsi Györgytől több egyszerre hallottuk már, de egyébként ez ilyen közgazdasági alap, tehát csak nyomjuk az inflációt tovább, megfűtsük, úgyhogy minél több hatósági árat kérünk.
Matolcsit most azért osztják keményen, nem? Most nem annyira szeretett figurája, vagy nem tudom, azt mondod, soha nem lehet eldönteni, hogy mi a mi színjáték, és mi az, ami valóságos konfliktusan erenben. De hogy most
látszik, hogy nagyon nagy a baj a gazdaságban, és iszonyatosan üres a kassa, és ez az óriási hiány, amit a Magyar Nemzeti Bank előállított, ez nagyon nyomja a költségvetést, tehát mindenki szabadulni akar attól, hogy kinek a felelőssége, én ezt látom benne. Tehát, hogy ez egy valós konfliktus.
Most állítólag összehoztak valami törvényt erre, vagy törvénytervezetet, ami átment a gonosz Brüsszelen is, de ugye Gulyás Gergely beszélt már, de ja, részleteket természetesen, mert én is tudnánk részleteket, igen.
Hát ugye a napokban kérdezték erről a miniszterelnök urat, de hát éppen sietett, úgyhogy nem tudott erre válaszolni itt a környéken, a Bakács utcában talán.
Ha már így megprolkodtad a jó kis benzines témát, a kötöttfogásban nem tudtuk megfejteni, hogy mit csinálhatott ott Orbán, fogalmam, de nem tudom elképzelni. Ugye a internet népének jelentős, látom, kétharmados többsége szerint 30 000 forintos óra díjjal ő ott a pszichológushoz jár.
De
ami azért hülyeség, mert nem a pszichológushoz jár, ez nem hülyeség, semmi vagy rossz nincs ő, hanem hogy miért menne. Nem, hát de nyilván a pszichológus menne hozzá, nem? De az nem kéne egy kis autóval. És
szerintem az egész mögött van valami, nem tudom, mert már tényleg én is néha kontrollálom magam, hogy hülyeségeket ne gyártsak a fejembe, hülye képleteket, de nekem annyira színjátékszerű az, hogy a csávó elindul a tekkes hadsereggel, valahogy megjelenik Havasi Bertalan is.
Nem, az úgy volt, hogy Orbán Viktor Havasi Bertalannal egyedül ment, mármint hogy ő egyedül volt, már most Bertalan nincs ott. Valószínűleg volt már akkor is testőr, de nem volt jelentős. És úgy, akkor már tud a 444-es újságíró megkérdezni, hogy mi a helyzet Matolcsival. Orbán Viktor elfelejtett visszaköszönni egyébként, meg úgy általában mindent elfelejtett, az a felje, az nem volt rossz. És mikor jött ki, akkor volt már ott a okay, biztonsági sereg, valószínűleg értesítették így, hogy miniszterelnök úrra kérdéssel fenyegetik.
Ha terápiára jár oda, mondjuk, én úgy képzelem, mert amikor ezek a teátrális fodrászhoz járkálásai is vannak, az is a kis ember, a én is csak egy vagyok közülete, gondjaim vannak. Ez, hogy nekem ebbe a plebeius kormányzásba tartoznak bele.
De ezek az nem jó téma. A plebeius kormányzásban nem lehet eladni azt, hogy te pszichológushoz
mész. De akkor miért nem? Igen, ez jó. Amúgy is a gyengeség jelen.
A gyengeség jelen. Hát, az Orbán figurában az abszolút nem félne.
Hogy vannak érzelmei? Nem, ez nem elfogadható. Tehát ő az asztalra csap keményen és megmondja.
És megoldja.
Igen, tehát
na, ezt kivehetjük, de akkor mit csinál a miniszterelnök a Bakács utcában reggel pénzt számolva?
van, aki azt mondta, hogy gerinctornára jár, de volt olyan vélemény is, hogy ez de lehetetlen a
értelmeztetett.
Igen, azok ki lehet zárni, amelyek felmennek, vagy feljárulnak a miniszterelnök elébe. Tehát, hogy ott,
hát bárki fölmehetne, tehát nem értem én hogy miért jár jó a 9. kerületbe minden kedden, tehát
iszonyú rejtélyez, kis hazánknak. Ez nagyon fontos téma, tudom, de aztán lehet, hogy az egyébként.
Lehet, igen.
De nem tudjuk, mi történik. Hát a Genisztón az szerintem Orbán ellen. Már ki.
Igen, vannak ilyen
vélemények. Ez a hajó el van menve, ennyire elment. Hát ez egy nagyon kemény téma. Ezt felolvasom, jó? Kiírtam egy részét, mert gondoltam, összefoglalom, de ezt nem lehet, nem is szabad összefoglalni. Nemrég lennek egy Facebook bejegyzés, így hangzik. Dr. Karsani Dániel András vagyok, 46 éves ügyvéd, alkotmányjogász, valamint halálos beteg. 2022. augusztusában ALS-t diagnosztizáltak nálam. Az ALS, Stephen Hawking legendás fizikus is ilyen betegségben szenvedett úgynevezett motoneuron betegség. Az orvostudomány számára ismeretlen okból az izmokat mozgató idegsejtek elsorvadnak, amiért az izmok is, mely teljes lebénuláshoz vezet. A betegség végén a légzési funkciók is megszűnnek, és a halál fulladás miatt következik be. A betegség ugyanakkor a mentális képességeket nem érinti, a fentieket teljes tiszta tudattal kell végigélni. Az ALS rendkívül megalázó, a önállóságtól egyre jobban megfosztó élethelyzetbe sodor. A betegség utolsó szakasza gyakorlatilag vegetatív létezés, bármiféle tudatos aktivitás vagy kommunikáció lehetősége nélkül. A létezés ezen formája számomra mindenfajta értelmet és méltóságot nélkülöz. Ebben a helyzetben szilárd meggyőződésem szerint joggal igényelhető, hogy az embernek legyen joga az értelmetlen szenvedés helyett méltósággal befejezni az életét. A többit azt már nem írtam ki, ugye arról van szó, hogy Karsani Dániel ügyvéd úr ezért az Emberi Jogok Bíróságához fordult, ahol lesz sürgősséggel egy nyilvános tárgyalás hamarosan, mert hogy Magyarországon nincs eutanázia, semmilyen lehetőség nincs rá, sőt, ahogy ügyvéd úr leírta, a külföldre se tudsz elmenni, adott esetben elvégeztetni, hát nem is tudom azt, hogy kell jól mondani, szóval, hogy eutanáziával
igényelni.
Nem az is rosszul hangzik. Na mindegy, mert egyszerűen, mert annyira nehéz ez, igen. Tehát külföldön se lehet megoldani, mert hogy a magyar jogszabályok azok kiterjeszkednek ilyen szempontból az országhatáron túlra, és ott is üldözhető ez a cselekmény. Tehát nem valószínűleg túl lelkesek lennének azok a magáncégek esetleg, akik ezt elvégezhetik valamilyen országban, hogy te ott bármilyen szolgáltatást igénybe vegyél. És ez a történet, ez végül is arról szól, amiről nem nagyon beszélünk, mert Magyarországon ez nem téma, hogy eutanázia vagy nem. Szabad-e? Nem. És ugye a magyar álláspont, vagy a magyar államálláspont az, hogy mivel mi egy keresztény ország vagyunk, ezért a keresztény, közben kiderült, hogy nem.
Igen, változott azóta.
De mindegy, de mégis keresztény ország vagyunk, hogy erre hivatkoznak, már pedig a kereszténység a végsőkig tiszteli az élet minden formáját.
Igen. Hát ez nagyon nehéz dolog, és szerintem aki nincs benne, nem is tudja igaz, tehát nem tud hitelesen erről beszélni, vagy nem tudja átérezni, hogy most ez hogy lehet kezelni, vagy hogy lehet erről beszélni. Én azt gondolom, hogy minden embernek a teste a saját tulajdona, és hogy jó lenne, hogyha rendelkezhetne fölötte, hogy ő mit szeretne azzal csinálni. És ezért a büntető jog eszközeivel adott esetben nem üldöznék őt. De ez olyan szenzitív kérdés, tehát igen, vallásosság, világlátás, millió szempontból, hogy szerintem jó lenne, hogyha lenne erről vita, nyilvános vita. Nem tudom, hogy lehetne. Tehát nyilván, hogyha mondjuk a kormány propaganda ebbe beleszáll, akkor és leuralja.
Hát akkor gyilkos akkor, vagy. Most már ez igen, véleményed is a gyilkosságnak.
És tényleg itt nagyon óvatosan kell fogalmazni, és nagyon körül kell bástyázni, hogyha van is bármire lehetőség, de lenne értelme erről beszélni szerintem. Pont az ilyen esetek miatt meg, akinek van olyan hozzátartozója, hogy végignézte a hosszadalmas haldoklását, az tudja, hogy azért ez nem fekete-fehér. De ennél többet én sem tudok.
Mert úgy értem az ennyit, hogy én is azt gondolom, hogy mivel én láttam több hozzátartozónak is, és hát ilyen elég durva végjátékok voltak, hogy
hogy igen, miért ne szabályozott körülmények között, és rendesen, tehát tényleg ne az legyen, hogy még hogyha nagyon beteg is, de pillanatnyi felindulásban aztán ki tudja, még lehet, hogy élhetett volna, vagy valami jobb, de nem tudom, tehát ez persze, ez az orvosi része. De hogy de van olyan helyzet, amikor igenis, hogy, és az ügyvéd úr szerintem az ő történet, az nekem abszolút az a kategória, amikor azt lehetne mondani, hogy amikor még el tudja mondani. Na, abba gondoljunk bele, vagy gondoljanak bele a nézők is, hogy milyen az, amikor ugye nem véletlenül írta oda, hogy ezt épp elmével kell végigcsinálni. Amikor be vagy zárva egy halott testbe, és ki tudja még meddig, az milyen lehet.
Azt hiszem, hogy a legfantasztikusabb, hogy ezt így nyilvánosságra hozta, és hihetetlen erőről tesz tanúbizonyságot, és tényleg ilyen meg humánumról, tehát én csak ilyen csodálattal tudok beszélni erről az ügyvédről, mert tényleg el fog indítani talán. Én abban reménykedem, hogy igen. Nagyon tabusítjuk ezt az egész témát, miközben valóban ott van a mindennapjainkban, és láttunk a családunkban ilyesmit, és tudjuk, hogy sokan tudjuk, hogy miről van szó, és kéne beszélni róla. Az eutánázia mellett egyébként a tisztességes hospice ellátásról, mert hogy nem mindig történik az elmúlásnak egy ilyen nagyon drasztikus formája, hanem van, amikor egy lassabb folyamat van, és vannak benne reményteli pillanatok, és talán túl korai lenne beavatkozni esetleg egy eutanáziával, mert még esetleg lennének olyan momentumai az életnek, ami miatt talán jó, ha valaki még a köztünk van. Tehát ugye erről beszélni, és az elmúlás méltóságát biztosítani ma Magyarországon, ez nagyon... És most ugye eszembe jutott az, hogy mennyire szörnyűséges az a dolog is, hogy hát sokan nem azért, mert rossz családtagok vagy, mert felelőtlenül le akarták magukról vakarni a problémát, ugye elfekvőkben gondoztatták az egészségügyi személyzettel a beteg hozzátartozóikat, ugye ezt most megszüntették, tehát hogy mindenki kimegy a kórházakból, ami csak, tehát hogy ennek kapcsán se indult el az a vita, hogy egyébként hogy biztosítsuk a méltó búcsúzást. Mert egyébként a családtagoknak is tök fontos lenne az, hogy az utolsó kép ne az legyen, ami beleég az ember agyába, hogy emberhez nem méltó szituációban van valaki a kórházi ágyon. Tehát, hogy nagyon fontos lenne, és remélem, hogy értelmet nyer ez a poszt és ez a per, és hát
csak én attól tartok, hogy a magyar nyilvánosság, társadalom, közélet, minden, az már nagyon messze van attól a szintől, hogy ilyen vitákat értelmesen is higgadtan, amennyire lehet le lehessen folytatni. Kormánynak nem is nagyon célja, hogy egyáltalán bármilyen témában higgadt vita legyen. Kormány mindenben azt keresi, hogy hol lehet már megint jól összeakaszkodni és összeakasztani a bármilyen társadalmi csoportokat, úgyhogy ha ez egyáltalán szóba fog kerülni a kormányzati nyilvánosságban, akkor az biztos, hogy az valamilyen kemény törés van, úgy a kereszténység, úgy a másik oldal, meg a dollár baloldali gyilkosok.
Életellenesek.
Úgy van, az gyenge szó, az még 10 éve ezelőtt talán jó lett volna, de az érzem, de tényleg azt most ironia nélkül mondom, hogy életellenesek.
Halálpártiak.
Az már sokkal jobb, látod?
Hogy jön a választás közelem.
Megy ez nekünk. A törvényjavaslathoz is jó üzéket, ötleteket adtunk, ez is.
Majd a Berniából.
Igen, tényleg lehet, hogy gyakorolnunk kéne.
Nekem is még egyszer nekifutok ennek a könyvnek. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, akkor ugye itt az Új Magyar Hang, mint hogy ott, de egyébként holnap az utcán. A Nernia krónikáit is lehet keresni lassan a könyvesboltok, mert itt a szerkesztőségben van még pár darab. És amit elfelejtettem mondani, az az, hogy október 31-én este 7 órától a Hadszín Teátrumban lesz megint Kötött Fogás Extra, Alapcsapat és Puzsér Róbert. Úgyhogy az jó szokott lenni, jó szokott sikerülni, a múltkor is. Még álltak is, olyan sokan voltak. Nem fértek be a népek a színházterembe, úgyhogy aki szeretne jönni, szerintem már most. Ez egyébként furcsa módon most kedd, mert október 31 az kedd, de mivel másnap ugye munkaszüneti nap is van, ezért így jött ki a lépés, hogy akkor tudunk egy ilyet szervezni. Köszönöm a beszélgetést!
Köszönjük szépen! Jó estét!